يا ماما ماما 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 Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban, ahogy minden szerdának, a ma is az a program, Kérdezd a Rabit, lehet feltenni kérdéseket a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni. Ma este egy különleges napnak a kezdet, Lágba Omer, az Omer 33. napja kezdődik ma este, szünetel a gyász, ezen a napon lehet élő zenet hallgatni, tánc, esküvő tartani, új ruhát felvenni, és minden ilyesmi, amit eddig nem lehetett, azért, mert Rabbi Akiva tanítványaira emlékeztünk, akik ebben az időben meghaltak 24 ezer, és aztán szünetelt. A másik dolog, ami ezen a napon van, hogy Rabbi Shimon bar Yochai, vagy Rashbi-nak a jarcájtja, halálozási évfordulója, ezt, aki tanult Talmudot, állandóan találkozik vele, Rabbi Shimonnak a véleménye hangzik el, talán minden oldalon, vagy majdnem minden oldalon a Talmudban. Közben mi itt a virtuális tanházban, akkor minden hétfőn tanulunk Zohart, ez pedig Rabbi Simonnak a tanítása. Szóval mi személyesen, ha lehet így mondani, mi személyesen jól ismerünk Rabbi Akivát, és akkor ez most az ő jarcájtja. Izraelben nagy zarándokalásban felmennek Miromba, az Cfattól, azt hiszem 15-20 perccel kocsival van ez a Miron hegy, és azon a hegyen ott van eltemetve Rabbi Simon, és az ő sírjától nem sok, egy pár méter, ott van a fia is eltemetve. Minden évben körülbelül 500 000 zsidó szokat ezen a napon, vagy ez a nap kapcsán előtt és utána eljönni. Idén egy picit próbáltak korlátozni ezt, mert tavaly sajnos egy nagy tragédia volt, 45-en meghaltak ott egyik pontnál, szóval ezt idén nagyon komolyan készülnek. Mindig is nagyon komolyan készültek, most idén különlegesen komolyan készültek a mai nagy tömegre. István látom, felteszi a kérdés, mi a különbség a nazir és a cádik között? A nazir és a cádik között a különbség nagyon egyszerű, mert a nazir az nem cádik, és a cádik az nem nazir. De próbáljunk egy kicsit érteni a fogalmakat. A cádik az a jámbor ember, aki teljesen el van kötelezve az Isten szolgálata, az Isten akaratának a teljesítésére, nem vétkezik soha, nem is gondol ilyesmire, ez a cádik. Az év minden napján, éjjel-nappal ő cádik. A nazir, ez egy olyan fogalom, ami Mózes negyedik könyvéből származik, Bamidbar könyvből, hogy az ember szeretne egy kicsit szentebb lenni, szeretne egy kicsit előre haladni, és úgy gondolja, hogy valamit kell tenni, akkor magára vállalhatja azt, hogy názir lesz. Miből áll a názírság? Három dologból áll. Egy, nem szabad bort inni, kettő, nem szabad egy holadhoz közel menni, temetőben, temetésen részt venni, és a harmadik dolog, nem szabad a hajat vágni. Ez egy olyan dolog, amit lehet egy idő, az ember kijelöli, hogy mennyi időre szeretne názír lenni, minimum 30 nap, ez azt jelenti, valaki azt mondja, én 10 napig leszek názír, az semmi, azt mondta, 10 nap az semmi, minimum 30 nap, de valaki azt mondja, 35 nap, 40 nap, 100 nap, hogy leszek názír, akkor ez az egész idő alatt názír lesz. Ez egy bizonyos szentséget vállalt, mert a szent ember az, aki nem megy minden szíve vágya után, a bórívás és a szőlőevés, ez nagyon kellemes, ő tartózkodik tőle, stb. De végső soron a Tóra mégse örül annak, ennek annyira, mert mondja a Talmud, mert az ember szeretne egy kicsit ilyen uralkodni magam, tegyen meg, de nem kell ezt tiltáson tenni. És ezért a názir egy nagyon jó dolog, az ember szeretne előre haladni, de nem biztos, hogy ez úgy kell, hogy egy fogadalmat tesz, hogy názir lesz. Remélem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdést. Istvánnak még egy kérdése. Mit jelent pontosan a Tórában a szent mellék név és a szentség főnév, amelyek sokszor fordulnak elő a magyar fordításban? Szent és szentség az mind az, ami vagy maga az Isten, vagy minden, ami az Istenhez kapcsolódik. Ami azt jelenti, hogy például a kedusában, amit az Amida ismétlésében mondjuk, akkor azt mondjuk, kadosh, 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 a semcvakot, a lohal, áreckobodó, szent, 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 a seregek ura, tele van a világ az ő dicsességével. Az Isten az az igazi szent, az Isten az az igazi szent. Az ember, aki közel áll az Istenhez, akkor ő szentebb az átlagnál, még szentebb, és még szentebb, és nagyon, szent lehet. Két héttel ezelőtt volt a Kedoshim heti szakasz, azt írja a Tóra, legyetek szentek, és erre épp akkor idéztem azt a magyarázatot, amit Nachman Idesz ír, legyetek szentek, ez azt jelenti, hogy az ember tegyen egy lépést. Azt nem azt jelenti, legyetek szentek, tartsátok be a Biblia minden parancsát, mert az már benne van a Bibliában. Mit magyaráz pluszban az, hogy legyetek szentek? Mert azt mondja Nachman Idesz, legyetek szentek azt jelenti, hogy az ember uralkodjon magán, és ne ne engedjen magának minden vágyának, még akkor is, ha nem egy tiltás, egy példa erre, hogy az ember kóse ételt, csak nem kóse ételt nem eszik, de a kóse ételt zabálja. Az kóser, nem hágja ág a Bibliának az egyes semmelyik törvényet, de ez nem szent, mert nem mérsékelt, és az ember nem tudja magát, nem kontrollálja magát, és nagyon fontos, hogy az ember képes legyen, ő uralkodjon az ösztöné fölött, és nem fordítva. Következő kérdés, az pedig Dániel. Mi történt Absalom gyerekével? Kettő Sámuel szerint Absalom felállít magának egy oszlopot, a király völgyön mondja, nincs fiam, aki fenntartana a nevem emléket. Korábban viszont azt olvasjuk, hogy három fia és egy lánya született neki. Be kell vallanom, hogy erre nem emlékszem a részletekre, meg kell néznem. Utána fogok nézni. Köszönöm a kérdést. István, ha a szombati A szombati munkatilalom miatt nem szabad valamilyen sürgős és feltétlenül szükséges munkajellegű tevékenységet elvégeznem, akkor ezzel nem kényszerítik-e valaki mást a munka elvégezésére, ami ugyancsak tilos. Ez mit jelent pontosan? Mondjuk, hogy nagyon fontos lenne elmenni valahova szombaton tárgyalni egy lakásnak a lakást megvenni, és nem megy el szombaton, mert szombaton így se tudja aláírni a szerződést, nem is illik szombaton tárgyalni. Ezzel az ember nem kényszerít senki mást a munkára. Természetesen lehet olyan eset is, hogy az ember nem jön be az irodában, mert azt mondja, szombat van. Most például, amikor híd van, és akkor próbálunk ledolgozni azt a plusz napot, és akkor következő szombat, vagy az előző szombat munkanap, de azt mondja, elnézést, én vallásos zsidó vagyok, én nem tudok bemenni szombaton munkában, kényszerítem valaki mást a munkára, én nem kényszerítik senki mást a munkára, mert a másik is, a zsidó, ő is tud hivatkozni arra, hogy szombat van, és nem szabad neki dolgozni. Ezért nem tudom pontosan, mit jelent az, hogy kényszerítik valaki mást a munkára. Hát szabad országban élünk, és elvileg senkit nem lehet kényszeríteni a munkára. Anikó kérdezi, hogy kényszerből lehet valaki názir. Úgy értem, hogy nem tud normális életet élni a számára létező körülmények között. Nem értem pontosan, hogy ki kényszeríti őt a názírságra. Hogy mondtam, a názir az csak az názir, aki vállalja az, hogy názir lesz. Ha nem vállalja, akkor nem lesz názir. Nem tudom pontosan, mit jelent az, hogy kényszerítik, mert nem tud létező körülmények között élni. Jó, kérem, magyarázd el jobban. Elnézést. Amelita, mikor volt Meromba Lagba Omerkor, és volt-e valami rendkívüli megtapasztalása, nők nem mehetnek? Én voltam Meromba Lagba Omerkor 1984-ben. 1984-ben voltam, hárman mentünk együtt, a anyukámmal és a sógarammal. Nagyon különleges volt, mert nagyon különleges nap, ott a sírnál imádkozni, és utána kint volt a tábortűz, és a nagy tánc, és minden. Tehát ezzel válaszoltam már a második kérdésre is, hogy nők is mehetnek, és természetesen anyukámmal mentem, ha így a nők is mehetnek. Igen, természetesen arra figyellek, hogy ne legyen keverése, ne keveredjenek, hogy mindenkinek megvan, meglegyen a helye. Férfiaknak külön és nőknek külön. Na, következő kérdés. Dániel, mikor vált Ham gonosza, és miért volt megengedve neki, hogy bemehessen a bárkába? Természetesen ő a bárka után lett ő vétkes, mert ha nem, akkor nem tudott volna bemenni a bárkában. De hát amikor épad ma van Rabbi Simon bar Jochai-nak a jarcájt, akkor érdemes említeni, hogy a Zoharban, amikor Káin megöli az Ábelt, ott sokat foglalkozik a Zohar ezzel, hogy Ham vétkes léleg volt, stb. De hát ez nem jutott kifejezésre, csak az özönvíz után. Amikor saját maga választja, mert nem lát másik utat. Jó, az ember szeretne valami miatt vállal valamit, akkor teljesen mindegy, hogy miért vállalja. Ha vállalja, akkor azt mindent, amit az ember vállal, akkor azt teljesíteni kell, kivéve valaki más rákényszeríti. Azt mondja, vállaljál ezt, azt pedig azt nem kell tartani. De az ember vállalja, akkor mindegy, hogy miért vállalta. Péter. Péter, szombati munkakényszerítés lehet például, sábaszkor meglátogat a nem zsidó szomszéd, megkérem, hogy kapcsolja be nekem a kávéfőzőt, szerintem ez is tilos. Munkakényszerítés, az a kérem egy nem zsidót, hogy kapcsolja be a kávéfőzőt, az nem egy munkakényszerítés, de mindenképpen ebben igazad van, hogy ilyenkor tilos, nem szabad kérni a nem zsidót, hogy kapcsolja be nekem a kávéfőzőt, mert a bölcsek megtiltották, hogy kérjünk meg egy nem zsidót egy munkára. Épp most volt óránk, ugye van ez a bevezetés a szombati törvénybe, és akkor beszéltünk erről, hogy nem szabad kérni nem zsidótól, hogy végezzen munkát. Nekünk csak nagyon kivételes esetekben. Egyébként a jövő hét, ezen a héten átveszünk, felkészülünk a mukce törvényeből, mert nagyon fontos része a szombatnak, ugyan milyen, melyik tárgyat szombata nem szabad mozdítani, mikor igen és mikor nem. Ezt jövő szerden át fogunk beszélni, és rákövetkező héten pedig megbeszélünk, hogy mikor szabad és mikor nem szabad nem zsidótól kérni munkát. Sima körülmények között kávéfőzőt nem szabad kérni nem zsidótól. András, miért alakult ki az a szokás, hogy az étkezésnél is elválasztjuk a férfiakat és a nőket? Nem az a lényeg, hogy az étkezésnél is. Az alapelv az, hogy az Isten meg nagyon szereti az, amikor törvényesen élünk. Az egyik dolog, amire az Isten felszólított minket, hogy házasságban éljünk, vagyis mindenki találja meg a párját, és házasodjon össze, éljen vele nagy boldogságban. És semmiképpen nem idegen férfi, idegen nővel ne éljenek együtt. Ezért sok nagyon hasznos, ha valami, még akar is, összejövünk mondjuk a imatkozásnál, mindenképpen kellett elválasztani, az ember nem tud koncentrálni az imára sokszor, és ez már a szentében is látjuk, hogy volt ez az elválasztás. De hasznos máskor is, hogy legyen valami határja a dolognak, nem kell olyan szinten elválasztani függően, ha nem imádkozás közben van, de mégis kellett legyen valami kis határjelzés, hogy különleg vagyunk. Ja, helyesen írod az András, közösségi kidúsokra gondoltam fentebb, ez itt nagyon, nagyon helyes, hogy mi a zsidó vallás nagyon szereti, hogy mi házasságban élünk, és nem idegen férfiak és nők együtt. Idegen abban a szempontból, hogy nem házasak. István, ha szombaton leétek egy nagy üvegedényt, amely összetörik, akkor a baleset veszély miatt mindenképpen el kell takarítani az üvegdarabokat. Ha én nem végezem el, akkor valaki másnak kell ezt elvégeznie. Most igazság az, hogy ha az én a lakásomban leétettem egy üvegedényt, az nekem is szabad, és nekem is kell össze seprővel ott összeszedni, eltávolítani, mert veszélyes. Az utcán szombaton nem tudok én leíteni egy üvegedényt, mert nem vihettem az üvegedényt az utcán. Ezért még mindig nem egyértelmű, hogy én bárkit kényszerítenem valamire, ha nem én csinálnám. Nem mondom, hogy nincs, nekem nem jut eszembe, hogy milyen helyzet lehet az, ezért nem tudok rá igazán válaszolni. István azt reagál erre, jól tudom, az élet és egészség védelmében megszeghető a tilalom. Az két külön törvény, teljesen igazad van, István, az élet védelmében, azt jelenti, ha veszélyes van, akkor szabad a szombatot megszegni. Például, amit épp tényleg most az órán, a Keren Orban meséltem, hogy beültem egy kocsiban szombaton, annó, és elvittem a fiamat kórházban, mert életveszélyes volt, ez teljesen meg van engedve. Üvegedénynek eltakarítása összetört, abban nincs szombatszeg, és ezért nincs szó itt. Nem kell szombatot szegni az életvédelme miatt, mert nincs itt szombatszegés. Nincs itt szombatszegés, és azt természetesen gondoskodni kell, hogy ne legyen, veszélyes. Na. További kérdés az Amelita. A túlszögésre milyen áldást mondunk? A tűszegésre? A tűszegésre, jól értem, az nem tudom pontosan, mi ez a tűszegés. Most nem jut el. A tűszegés az, amikor hapcsit csinálok? Jó, kérem, magyarázd el, mert nem jut eszembe hirtelen, mi ez a tűszegés. András, kutyát sétáltatni szabad szombaton porázon? Poráz egyik vége kezemben, másik a kutyán. Olyan kutyáról van szó, is, amit védeni, amit vigyázni kell rá, és védeni. Tehát hapcsi, akkor jól értettem. Tűszegés, akkor elnézést, visszamegyek akkor. A tűszegés, arra azt szoktunk mondani, zu gesund, légy egészséges. A midrash azt a szót használja, asszuta, az egy arámi szó, ami azt jelenti gyógyszer, gyógyulás, egészséges, egészség. Ezt szoktunk kívánni annak, aki tüsszeget. Jó, visszatérve akar az Andrással, szabad a kutyát sétáltatni. Ha a kutyát vigyázni kell, őrizni kell, akkor szabad úgy, hogy a por az egyik vége a kezemben van, a másik vége a kutyán. Feltételezve, hogy a por az soha nem lóg le a földig. Mindig legalább 8 centivel fölötte van a földről. És a másik dolog az, hogy ne legyen az, hogy megfogom a poráz, és itt pedig kilóg a kezemből, mit tudom én, egy méter vagy két méter, az nem lehet. A István, mi volt a papi munka, megosztás a kohanitak és a leviták között? A munka beosztás az a Bibliában van, hogy valójában a kohénak, a papak, az a levita törzsből, a levita családból származnak. Ugye Mózes Lévi volt, Áron Kohen volt. Áronnak a leszármazottja Kohenak, Mózes és a többi unoka testvére, ezek mind Lévik. A Lévik nem mennek az oltárhoz, hanem más dolgokban segítenek a szentély szolgálatában. Például ő Például van egy ilyen őrzés, ami nem lopás miatt, hanem ez a tisztelet, ugye, mint egy palotánál van őrzés, akkor a lévik őriznek, azt hiszem, 21 helyen a szentély körül. Éjjel, nappal vannak eltérések, utána a leviták kísérnek el a bizonyos áldozatokat énekléssel, zenével, az megint a levitáknak a feladata. A szentélyben a leviták szállítanak a sivatagi szentélyt, ez mind a léviknak a feladata, a kohéneknek a feladata, maga a szentély szolgálatnak a feladata, és egy pici kis részben vesznek részt ők is a szentély őrzésében. Ha jól emlékszem, a Talmud azt mondja, 24 helyen őriznek a szentélyt, ebből 3 a kohenek őriznek, és 21 helyen pedig a lévik őriznek. Köszönöm, Dániel. További kérdés a Dánielnek. Létezik egy gyóntatás gyakorlata a zsidóságban? A zsidóságban gyónás nincs, sőt nem is ílik. Nem ílik, hogy az ember mondja el a másik embernek, hogy milyen vétket követett el. Erre az van írva, hogy ez egy szemtelenség, mert az ember vétkezett az Isten ellen, és elmondja valaki másnak. Másik dolog, amiért nincs ez, mert nincs értelme elmondani, a másik ember nekem nem tud ebben segíteni. Én követtem el, akkor én vagyok a felelős értő, nem tud megbocsátást adni se a saját nevében, se az Isten nevében. Abban az esetben, a valaki vétkezett, és kér segítséget, hogyan lehet kimászni, útmutatás, hogyan lehet kimászni ebből, hogyan lehet leszokni erről, vagy ilyesmi, akkor természetesen elmegy az ember az ő mesteréhez, vagy egy jó barátjához, átbeszéli vele, azt mondja, ez is ez történt, mit gondolsz, hogy lenne a legjobb leszokni erről, hogy tudok én lemászni, kimászni ebből, vagy ilyesmi, ez nem gyónás, ez segítségkérés. A további kérdés, Amelita, a vér a lélek. Véradáskor, illetve szerv átültetéskor a hajlamaink átkerülnek a fogadó személyhez? A válasz erre, hogy nem, mert abban a percben, amikor egy szív, vagy egy másik szerve a testnek eltávolítjuk, elszakad a kapcsolat az előző emberrel, és bekerül a másik ember, ez nincs kapcsolat a kettő között. Véradáskor is az van, hogy az ember vérében, az ember lelke az a vérében van. De nem jelenti az, hogy amikor az ember ad vért, akkor a lelkenek egy része benne van abban a vérben, és az emberek meg fog kapni az én lelkemnek egy része, mert a lélek, az emberek a lélek bennem marad továbbra is, nem kerül át a másik emberhez. Egyébként az elfogadott vélemény az, hogy véradás ez egy micva, illik adni, mert lényegében én nem veszítek, pár perces kellemetlenség, talán még időzelben is kellemetlenség, és a másik ember, aki meg fogja kapni a vért, az akár életbe is tarthatja őt. András, kutyának természetesen van végterméke is. Mivel szombaton tilos cipelni, így se zacskó, se papír nem lehet a séta alatt a zsidónál. Ott kell hagyni ebben az esetben, és másnak visszamenni érte, másnap visszamenni érte, igen. ember nem tud vinni, nem tud vinni a zsebében vagy a kezében bármit. Ez teljesen igaz. Ebből a szempontból egy kicsit a kutyának a tartása szombati szempontból egy kicsit komplikált, lehet. Nem jelenti az, hogy lehetetlen, csak kicsit komplikált. Egy dolog biztos, hogy attól van udvar a házban, az biztos, hogy sokkal közelebb. Könnyebb. No. Tamás, elnök úr, felteszi a kérdést. Mik voltak a hónapok nevei Mózes idejében, és mi volt Salamon idejében? Mózes idejében nagyon egyszerű volt, mert ezt látjuk a Tórában, mi volt a neve. Első hónap, második hónap, harmadik, negyedik, kilencedik, tizedik, tizenkettedik. Csak a számok voltak, nem volt nevei. A Talmud azt mondja, hogy a hónapok úgy kaptak nevek, amik a zsidók Babilóniában voltak az első szentély lerombolása után, akkor ott Babilóniában összeszedték a hónapok nevei. Ezek már érvényesek voltak Salamon idejében. Azért ma már nem igazán, például most van ilyen hónap. Senki nem használja azt, hogy most van az év második hónapja, mindig azt mondja, ilyen hónapja. István, a levita papi tevékenység korlátozása Czadik utódaira, amit az Emor Haftara említ, máig érvényes? Én olvastam fel a Haftarát, de nem emlékszem a részletekre, de azt tudok mondani, hogy nem. Semmiféle korlát nem maradt így a későbbi, hát ilyen távolabbi, további nemzedékekre. Anna, szombatra az asztal előre meg van terítve, vagy hogy történnek az étkezések? Például a sólet a sütőből hogy kerül az asztalra? Köszönöm. Szombaton az asztal előre van terítve, most attól függ, miről beszélünk. Beszélünk arról, hogy az evőeszköz és a tányerek és a poharak mikor kerülnek az asztalra. A jó házi asszony természetesen gondoskodik, hogy előre. Például péntek délután már gondoskodik, hogy az asztal legyen terítve, úgy, hogy péntek este hazajönnek a zsinagógából, a terített asztal vár minket. Anyukám legkésőbb péntek reggel teríti az asztalt, azt hiszem, hogy sokszor már ő csütörtök délután este. Mert akkor már ez már szombati asztal. Mindig csodálkozik az anyukám, hogy nálunk csak péntek délután lesz az asztal terítve. Hú, nálam már tegnap este, már. Tehát természetesen a lényeg az, hogy a szombat fogadásra illik, hogy az asztal legyen terítve. Ez péntek este, szombat reggel is, általában a házi asszony gondoskodik, hogy legyen terítve, amikor hazajönnek a zsinagógából, akkor legyen a terített asztal. Ez a evőeszköz is tányerek, de az étel, ez természetesen akar kerül az asztalra, amikor épp aktuális, például a sólet, ami sokkal finomabb, amikor meleg van, akkor nem kerül az asztalra, csak épp akkor, amikor a sóletre kerül a sor. Máté, miért 3 éves korban vágják le a kisfiúk haját? Jó kérdés. Csak kérdés azért is kapcsolódik a mai naphoz, mert lágbaomerkor sok hajvágás szokott lenni, azért is, mert elmaradt a Pesach óta elmaradt a hajvágás, ez egyik dolog, ami a gyászban nem történik, és Izraelben nagyon sokan elmennek Mironba, és ott történik a hajvágás. Nekem a Feldman Mendel unokámnak a hajvágása évközben volt, mert akkor lett 3 éves, szintén Mironba történt. Miért pont 3 évesen? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez a déd nagymamamnak, a testvérének, Grünwald Mózesnek, Huszti rabinak van egy írása erről. Azt mondja, hogy a Bibliában az van írva, hogy egy új fát ültet az ember, akkor első 3 évet nem szabad a gyümölcsöt enni, és egyáltalán semmiféle hasznot nem szabad húzni belőle. És van egy olyan midrás, a midrás azt mondja, a fának az első 3 évenek van párhuzama az ember a gyereknek az első 3 évében. És ez az első 3 évben nincs, nem vágjuk a haját, és igazán nem nagyon, picit próbálunk itt szoktatni a micvákra, de nagyon nem, mert még túl kicsi ez. Ez lényegében olyan, mint az első 3 évben nem tudunk semmiféle hasznot húzni belőle, nem lehet még igazán foglalkozni vele. Utána 3 éves kor, amikor már van, már kicsit kezd érteni, akkor vágjuk le a haját. A hajvágásnak az a lényege, hogy pályázt hagyunk neki, ami a bibliai előírás, hogy nem szabad a hajnak nem szabad a fejnek a sarkat levágni. Hol van a fejnek a sarka? Itt van a fejnek a sarka. És ezt a micvát elszámít az első nagy micva hivatalosan, amire nevelünk a gyereket, és utána kipát is hord, cicisztist hord, és más-más micvák. Karában nem lehet igazán nevelni, annak ellenére, de zsidó házban mindig is, a legkisebb kortól kezdve próbálunk nevelni őt egy picit. Tehát 3 éves az már egy kor, ami egy kicsit értelmesen a gyerek. Máténak van további kérdése, mennyire szigorú egy közönség imádkozása minhák. Várjál, valami nem stimmel. Mennyire szigorú egy közönség imádkozása, nem értem pontosan a kérdést, mennyire szigorú az ember közösséggel imádkozó minnyánál, az egy nagyon fontos dolog. A Talmud azt mondja, hogy az Isten ugye minden embernek minden ember tud fordulni Istenhez faászol imával, de a közösségnek az imája az sokkal inkább fogadja el az Isten. Ezért igyekszik az ember, amikor csak lehet, reggel, este közösséggel imádkozni. A másik kérdés, hogy a minák, a szokás, a közösségnek a szokása mennyire szigorú, hát erre van az a mondás, mert a rabinikus irodalomban nagyon sokszor fordul elő, minek Izrael Tóra, a zsidóknak a szokása, az Tóra, az nagyon, nagyon fontos, az követni kell. Ha nem erre gondoltál a kérdéssel, akkor kérem magyarázd el, és akkor újra foglalkozunk vele. Most a közösségnek a szokása, épp arra gondoltam, hogy nagyon sokszor merülnek fel olyan gondolatok, hogy kellene egy kis változás bevezetni a zsidóságban. Valaki azt mondja, a szokásokban változtatni, valaki azt mondja, hogy akár a törvényeken is változni. A lényeg, hogy változtatni, mert attól az lesz a nagy megoldás, mit tudom én, mire. Erre a témára mindig eszembe jut a következő történet. Mesélnek, hogy egyszer a szegény ember a város többi lakósával, vagy egy több más emberrel meg volt hívva a király palotában valami fogadásra, és nagyon-nagyon finom étel volt ott, és annyira ízlett neki, hogy eldöntött, hogy el kell kérni a receptet, és el fogja mondani a feleségnek, és akkor innentől kezdve már neki is lesz egy ilyen finom étel ott. Bement a séfhez, a konyhában, elkérte a receptet, megadta a feleségének, a feleség azt mondta, holnap ebédre az lesz. Most minden nap mondjuk az ebéd elkészül délre, tehát most plusz munkája volt, ez az új ételnek a készítésével, nem volt kész délre. De azt mondta az ember, nem baj, éhes vagyok, de érdemes kivárni, mert később lesz ez a finom étel, és ez a sajátom lesz, a saját otthonom van. Jó, végre fél egy van, mi mindig nem kész az étel, végre egy óra után elkészül az étel, az ember leül az asztalra, és már emlékszik, milyen jó íze volt ennek az ételnek, és első kanalat tesz a szájában, fú, keserű, rossz, semmi íze, nem volt, borzasztó volt, és erre gyorsan szól a feleségének, hogy drága a feleségem, nem követel a receptet? Azt mondja, én pontosan követtem a receptet, csak az volt írva, ezt is ezt kell használni. De ilyen nincs nálunk, mi szegények vagyunk. Akkor ehelyett használtam ezt, és ehelyett használtam ezt, és ehelyett használtam ezt, ez lett belőle. Ez lett belőle. Ezt gondolom mindig, ha próbálunk belenyúlni a receptben, a végen nagyon rossz étel jön ki belőle. Azt jelenti, hogy ha szeretnénk, hogy az étel jó legyen, akkor nem az a cél, hogy hogy nyúlunk bele az ételben, hanem inkább azt kell gondolkodni, hogy lehet elérni azt, hogy tényleg finom legyen az étel, és legyen meg azok az elemek, amire szükség van. Példa, mondom egy példát. Ha zsinagógában kell a minyen, 10 legyenek, de hát emberek leszoktak a minyenről, sajnos nem jönnek. Nem az a megoldás, hogy lehet most kiegészíteni és megváltoztatni a törvényt, hanem azt arra kell törni, hogy lehet visszaszoktatni az embereket, érdekes legyen, lelkesebb legyenek, és jöjjenek el a zsinagógába. No, más kérdés. Dániel, mennyire nehéz megtanulni ivritül nulláról? Hát ez egy plusz nyelv, nem csak egy plusz nyelv, plusz betűk, ez nem latin betűkből áll a héber, és ez új nyelv, ez attól függ, mindenkinek függ, hogy mennyire van érzéked új nyelvhez. Máté, Izraelért imádkozni, ami korábban nem volt, Hallel Yom Ha'atzmaut, stb. Be kell vallanom, hogy nálunk a zsinagógában mi nem vezettünk be ezeket az új szokásokat, pont azért, mert korábban nem volt, és nem változtattunk a szokásokon. Természetesen mindenki imádkozik minden zsidóért, és minden katonáért, és minden, de hát nem vezetünk be új szokásokat. Ugye az ember kezd bevezetni új szokásokat, a végén egyszer csak észreveszi, huha, azt a zsidóságot, amit te ismert, az valahogy elment, mert mindent változtattam. No, István, olvastam egy utalást arra, hogy a zsidó család nem zsidó rabszolgája, tulajdonképpen családtaga vált. Ezáltal zsidóvá is vált? Most természetesen, ha van egy rabszolgám, aki állandóan a házunkban lakik és minden, akkor idézőjelben lehet mondani, hogy családtaga vált. De nem jelenti az, hogy valójában családtag. Családtag, ez egy biológiai kérdés. Vagy családtag, vagy nem. És mivel a rabszolga nem vér szerinti rokonunk, és nem beleházasodott, akkor nem is bár. Nem is tud beleházasodni, mert nem zsidó rabszolgáról beszélünk, akkor természetesen valódi családtag nem vált, és akkor természetesen nem lett zsidó, zsidó se. Azt kell tudni, senki nem válhat csak így zsidóval. Az a zsidó, és nincs más lehetőség. Két lehetőség van az arra, hogy valaki zsidó legyen. Vagy zsidó anyának a gyereke, és zsidó anya azt jelenti, aki ő maga a zsidó anyától származik, végig. És a másik dolog, vagy a törvényesen betér. Törvényesen betérni, ez azt jelenti, hogy tényleg vállalnia kell a zsidó vallásnak az alap hitelvei, vállalnia kell a zsidó vallásnak a törvényét, gyakorolnia kell őket, mert ha nem tartja be őket, nem gyakorol, ez a legjobb bizonyíték, hogy nem veszi komolyan, hogy nem, hogy valójában nem vállalta, nem történt betérés. Szóval ezáltal válhat valaki zsidóvá. Zsidó anyanak a gyerek, akkor születéstől kezdve zsidó, vagy betért, akkor betéréstől kezdve zsidó. És arról már sokszor beszéltünk, hogy kitérni a zsidóságban nem lehet, mert valaki zsidó anyától származik, akkor nem tud nem zsidóvá válni. További kérdés az Istvántól. Létezik-e olyan szituáció, amikor a vallási törvények ellentétbe kerülnek a józan észre? Nem tudom, hogy a józan az idézőjelben van, vagy csak mint fogalom, józan észre. Ez egy jó kérdés. Hát létezik ilyen szituáció. Az igazság az, az élet sok szituációt tud, az élet sok szituációt tud létrehozni. Tud létrehozni. Nekem nem jut eszembe most olyan szituáció, ami nem ellentétes a józan ésszel. Természetesen arról beszélek, vannak olyan törvények a zsidóságban, amit nem lehet magyarázni, mert szerint józan ésszel nem lehet ezt magyarázni. Például nem szabad kóser húst enni kóser tejjel, vagy kóser tejet enni a kóser hús után, ami a józan ész ez nem érti meg, mert ha kóser a tej és kóser a hús, most mi a probléma, ha együtt megeszem. Szóval nem minden törvényt lehet megérteni, de az, ha a törvény érthető, és aztán egy szituáció miatt valahogy nem felel meg józan észnek, azt itt hirtelen nem tudok rá példát. Ha van neked egy jó példát, akkor írd meg, és akkor próbáljunk foglalkozni vele. Alapjában véve azt mondanám, én csak egy esetben tudom, hogy a helyzet felülbírálja a törvényt, ha életveszély van. Más helyzetben a helyzet soha nem erősebb, mint a törvény, ami a törvény uralkodik a helyzet fölött. Akár, hogy van a helyzet, akkor a törvény uralkodik fölötte. De józan észre most tudsz mondani jó példát, akkor világosabb lesz a kérdés, és akkor tudok vele foglalkozni. Mindenképpen szeretném említeni, hogy ma este van egy tábortűz valahol Budán, ha jól tudom. Holnap a 6 óra, vagyis 18 órakor a Vasvári Pál utcai zsinagóga udvarában lesz a lágbomeri tábortűz. Lesz tábortűz, zene, tánc, tüzen sütött étel, és beszélgetünk egy kicsit a kabbaláról, zsidó misztikáról, különböző aspektusokat. Ezért hónap este nem lesz Facebookos adás, mert kint leszünk a Vasváriban, mindenkit szeretettel várunk rá. Következő kérdés Istvánnak. A négy betűs Isten név két betűs rövidítésbe hogyan kerül be a második júd? Két betűs rövidítésben. Jó, jó kérdés. Nagyon sok imakönyvben, inkább régi imakönyvben az van, de négy betűs Isten név, ami júd, aztán egy hely, és a végén pedig egy vav és egy hely, az rövidíti két júdra. És az ember azt mondja, hogy lesz ennek a rövidítés? Ez nagyon jó kérdés. Régen már beszéltünk erről egy párszor, és a válasz erre az, hogy amikor négy betűs Isten név van, hogyan ejtjük azt ki? Ilyenkor, mert négy betűs Isten nevet nem ejtjük ki, nem is tudunk, hogy lehet kiejteni. Hiába van a magánhangzók nem valójában nem ide tartozik, és nem ehhez a szóhoz tartozik. Nem is tudok azt kiejteni. Ez a négy betűs Isten néva van, akkor ilyenkor azt mondunk Adonai. Nai, hát egy júd van a végén, ami azt jelenti, hogy a négy betűs Isten név kezdődik egy júd betűvel, és annak kiejtése fejeződik be egy júd betűvel. És akkor itt, ha A Jud Jud szimbolizálja a négybetűs Isten neve, ahogy leírjuk, és ahogy kiejtjük, és még rövidítve van, mert összesen két Jud van. Remélem, hogy értetőbb volt, hogy magyaráztam. András, egy férfi egyik szülője Lévi, másik Kohen leszármazott, akkor melyik feladatot kell ellátnia? A zsidóságban két elv van. Az egyik elv az, amit épp előbb beszéltem erről, ki az zsidó, az, aki anyai ágon zsidó. Azt jelenti, hogy amikor az a kérdés, hogy zsidó valaki vagy nem, meg kell nézni, ki az anyja. Az anyja zsidó, akkor ő is zsidó. Mi van, ha az anyja zsidó, de a zsidóságon belül Kohen vagy Lévi, vagy mondjuk az apja Kohen, az anyja sima Izrael, az anyja Kohen, az apja sima Izrael, vagy egyik Kohen, a másik Lévi, mert a zsidóságon belül mindig az apja után megyünk. Az apja Kohen, akkor a gyerek is Kohen, az apja Lévi, a gyerek is Lévi, ha az apja se Kohen, se Lévi, akkor hiába az anyja az, akkor a gyerek nem lesz az. Mert a zsidóságon belül az anyja, az apja dönti el, az, hogy kitartozik a zsidósághoz, az az apja dönti el. Csaba, senki ne értse félre a kérdésemet, a rabbi szerint miért alakult meg a zsidó vallás, és hogyan tudott maradni hosszú éveken keresztül. Én nagyon elköteleződ vagyok ez irányba, de azt gondolom, hogy mindenek megvan az alapja, és ezt meg kell érteni. És én most azon az úton vagyok. Jó, akkor jól értem, akkor itt nincs kérdés. Rabbi szerint, vagy ez a kérdés, miért alakult meg a zsidó vallás, és hogyan tudott maradni hosszú évekig keresztül? Az a kérdés, hogy miért alakult meg a zsidó vallás, szerintem a kérdés nem tökéletes, mert a zsidó vallás nem alakult, a zsidó vallás az van, hogy az Isten megparancsolta a törvényeket. Azt jelenti, senki nem hozta létre a zsidó vallást, hogy feltenni a kérdés, hogy miért hozták létre, miért alakult. Az Isten megparancsolta a zsidó népnek, hogy ezek és ezek a micvák. Azért parancsolta meg, mert ez az ő kívánsága. A micvák az ő kívánsága, ő azt szeretne, hogy szombaton senki ne dolgozzon. Azt is akarja, hogy az embert kóser tegyen. Azt is akarja, az ember házasságban éljen. Zsidó házasságban éljen. Azt is akarja, az ember ne lopjon. Ez az ő akarata, és ezért meg lehet parancsolni, ez az Isten. Ezért parancsolta meg az Isten, mert azt akarta, hogy az ember ezt tegye meg. Ez, ha megparancsolta, akkor ez ad az életünknek célt, ez útat ad nekünk az életben, tartalmat ad az életnek. Ez mind az Isten parancsolatának a következmény. Azért, mert vannak parancsolatok, és akkor ez az Istennek a parancsolatának a következménye. Most, ha teljesítünk a micvák, akkor ezáltal szentséget hozunk a világban, nyilvánosat teszünk az Istent ebben az alantos világban. Ez mind a parancsolatok által. Nem tudom pontosan, hogy erre gondoltál, hogy ez volt a kérdésed, vagy esetleg másra gondoltál. No, még van nekünk egy-két percünk, és ha valaki feltesz még egy kérdést, akkor még tudok rá válaszolni. Ha nincs kérdés, akkor még egyszer mondom, hogy holnap este találkozunk, akkor a Vasvári Pál utca zsinagóga udvarában, akkor lesz a tábortűz. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttetek. Holnap este akkor nem lesz adás, legközelebb akkor vasárnap fogunk itt találkozni. Még láttam, hogy mégis jött egy kérdés. András, sávotkor miért eszünk tejest? Erre az egyik magyarázat az, mert a tejes az édes, és ezzel azt akarunk jelezni, hogy a Tóra adás, ami Sávot ünnepen történt, az édes, édes nekünk. Jó, akkor köszönöm a figyelmet, holnap este a Vasvári udvarában leszünk, vasárnap pedig folytatjuk a tanulást, és hétfőn természetesen Rábi Sinabai a Háj, akkor Zohárat, akinek ma van a jorszátja, azt fogunk folytatni a tanulás, azt fogunk folytatni a tanulásban. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!